Szeptember 5-e, Billings. Hilton Garden Inn, Billings, 322-es szoba. Kissé még a tegnapi események hatása alatt vagyok, ezért úgy tervezem, hogy ma végre azt csinálom, amihez kedvem van. Semmit. Vagyis nem sokat. Azt azért leírom, hol is vagyok tulajdonképpen. Montana az Amerikai Egyesült Államok 41. tagállama. Nyugati és középső területeit hegyek foglalják el, innen is ered az állam neve, Montana spanyolul hegyet jelent. Területe a 4. legnagyobb, lakóinak száma viszont a 44. az Egyesült Államok sorában. A rendi barátom hazája egyike a csaknem teljesen lakatlan amerikai államoknak. Alapvetően mezőgazdasági jellegű ország, sok farmer foglalkozik állattenyésztéssel, másik húzó ágazat pedig a fakitermelés. Billings ugyan nem a hivatalos főváros az államban, de itt laknak a legtöbben. Az állam 902.000 lakójából körülbelül 104.000 él ebben a városban. Mint a legtöbb amerikai város, Billings is meglehetősen fiatal, 1877-ben alapították. A Yellowstone Valley-ben fekvő település a Northern Pacific Railroad vasútvonal építésekor kapott erőre az 1880-as években. Az első lakosok egyike, a vasúttársaság elnöke Frederick H. Billings volt, akinek nevét később a város is felvette. Az állami zászló hosszú-hosszú évtizedekig változatlan volt. 1905-ben kezdték el használni, a Montana felirat pedig csak 1981-ben került rá fel. A kék alapon található pecsét története régebbre, egészen az 1865-ös évig nyúlik vissza. A Missouri vízeséseit és a Szikláshegységet ábrázolja. Az eke, a csákány és a lapát, a mezőgazdaság és a szintén erős bányászati tevékenység szimbólumai. Leballagok a reggelihez, és módszeresen végigeszem a teljes kínálatot. Egyetlen programot tervezek mára, tegnap felborzolt idegeimet nyugtatandó, vásárolgatok. A Cabela's ez év május 14-én nyitotta meg helyi áruházát, felkeresése minden ideérkező vadász számára kötelező program. Taxit rendelek, és elindulunk. A Billings-i taxik okos rendszer szerint működnek. A város zónákra van osztva, és a tarifákat aszerint szabják meg, hogy melyik zónából indulunk, és melyikben van a kért cím. Taxióra tehát nincs. Amikor beszálltam, a sofőr rádión beszólt, hogy hova megyünk, a diszpécser pedig a fülem hallatára közölte, hogy a teljes fuvardíj $15 lesz. Megnéztem a Google térképen, a szálloda és a Cabela's között a távolság 4 kilométer közúton, tehát a tarifa abszolút korrekt ár. Tiszta, világos, átlátható szisztéma, az utas is pontosan tudja, mire számíthat, az átverés lehetősége pedig kizárva. A mező közepén vörös téglából épült nagy épület áll, rajta a jól ismert folyóírással írt sárga felirat, Cabela's. Odabent a vadászok igazi paradicsoma, felmérhetetlen választék mindenből, amit ember csak elképzelhet. Amit itt nem lehet kapni, az nincs is. Barátságos, mosolygó eladók, mindent levehetsz, mindent kipróbálhatsz, mindig akad valaki, aki örömmel segít kiigazodni a temérdek áru között. Az üzlet egyik részében hatalmas dioráma mutatja be az Észak-Amerikában előforduló nagy vadfajokat. Tökéletes munka, hibátlan preparátumok. Előttük egy tábla tájékoztatja a nagy érdeműt arról, hogy bizony az elmúlt évszázadban számos amerikai állatfaj került a kihalás szélére, a hatékony védelem azonban megóvta ezeket az állatokat a kipusztulástól. A vadászok által megvásárolt engedélyek, a felszerelések után fizetett adók és általában az a pénz, amit a vadászat mozgat meg minden évben, nélkülözhetetlen volt ehhez a védelmi munkához. Íme. 10 sorban fogalmaztak meg egy olyan érvet, amely a vadászat ellenzői számára egyszerűen megtámadhatatlan. Nem voltak homályos utalások a tradícióra, amit fenn kell tartani, sem a vadállomány szabályozására, amit az átlagos nem vadászó ember úgysem ért meg. A pénzügyi érvek azért jók, mert nehéz velük vitatkozni. Nem lenne odahaza is jobban elfogadott a vadászat, ha a társadalom széles köreiben ismerté válna, a magyar vadászok mennyi pénzt fizetnek a költségvetésbe, hogy onnan aztán különböző természetvédelmi programokhoz, nemzeti parkokhoz is kerüljön a befizetett összeg? Ha a Cabelas valamelyik boltjába eljutok, akkor onnan bizony nehezen szabadulok. Most is órákon át ténfergek kosarammal a sorok között. Az eladók már megismernek, mint valami bolygó kísértetet. Veszek egy új nadrágot, ami hosszú, de nem baj, mert egy kis szabóság is működik itt, visszahajtják. Aztán kezdek belejönni, szépen telik meg a kosár. Látom már, hogy újabb csomag megy haza. Vásárolok egy vadmegfigyelő kamerát is. Remélem, Robiék majd hasznát veszik Csákváron. Már régóta tervezem egy ilyen készülék felszerelését. Ez tulajdonképpen egy olyan mozgásérzékelővel egybekötött digitális fényképező, ami nappali és infravörös tartományban is dolgozik. Az éjszakai üzemet infravaku könnyíti, ami a vadállományt nem zavarja. Felszereljük egy fára, és ha a készülék előtt mozog a vad, akkor az automatikusan és csendesen lefotózza. Így pontos képet lehet kapni arról, mennyi és milyen minőségű ivarú állat halad el a kamera által befogott területen. Hosszan játszom a boltban lévő Big Bulls Hunter videójátékkal. Vadászati helyzetekben kell pontos lövéseket leadnunk Amerika vadászható vadjaira. Én a szarvasvadászatot választom, de nem érek el magas pontszámot. A teheneket ugyan nem szabad lelőni, de én tüzelek mindenre, ami csak mozog a képernyőn. A gép szigorúan büntet. Délután a szállodától csak pár száz méterre lévő Big Bear Sport üzletbe sétálok. Általános sportáruház vadássarka elég gyenge kínálatot ad, de mert nincs messze, megérte átjönni. Azt olvastam valami útikönyvben, hogy egy idegen ország megismerésének elmaradhatatlan felvonása a helyi konyha kipróbálása. Biztos igaz lehet, az ilyen könyveket nagy utazók írják, megfogadom hát a tanácsot. Átszaladok a sugárúton, és beülök egy igazi amerikai étterembe. Úgy hívják McDonald's. Megeszem életem nagyjából ezredik Big Mac szendvicsét, megiszom hozzá a csaknem másfél liter Coca-Colát, és közben erősen bízom abban, hogy ez a napló, ha egyszer könyv lesz belőle, sosem jut az edzőm kezébe. Ha Kutasi Kelly megtudja, hogy gyors étteremben kajálok, levágja a fejemet. Intézkedek a ruháim kimosásáról, és beülök a jacuzziba.